Most folytatódik a gólvonal. Egy hamarosan a kormány elé kerülő előterjesztés szerint mintegy 2 milliárd forintos fejlesztési és működési támogatásra számíthatnak az eredményes és tradicionális sportegyesületek. Közölte az Inforádió Arena című műsorában az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára. Simicsko István hozzátette, egy életpályamodellt is kidolgoznak az állami edzők számára. A riporter Dénes Tamás.
A kajakkenu extra támogatást kapott. Ez egy eredményességi támogatás volt, és mi, mely sportágak esnek ebbe a körbe?
Hát én azt hiszem, hogy azt most senki nem vitathatja, hogy főleg a London olimpiai szereplést nézve, de hát a világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat is nézve, a kajakkenu sikersportág. Valami különleges tudás van a magyar kajakkenu társadalomban, az edzőknél és a versenyzőknél. Hála Istennek, hogy ezzel a tudással rendelkeznek, és nyilván a kormány értékeli a teljesítményt. Meg kell fizetni a tisztességes munkát, meg kell fizetni a világszínvonalú munkát. És ez azért is fontos, mert szeretnénk itthon tartani az edzőinket. Szeretnénk, hogyha az edzőink azzal a tudással, amivel rendelkeznek, nem konkurenciát erősítenének, más országok versenyzőit készítenék föl, és adott esetben vennék el jövőben az olimpiákon, meg világversenyeken az aranyérmet a magyar versenyzőktől. És szeretnénk megfizetni természetesen a sportolókat és a versenyzőket, és is meg is becsülni. A megbecsülés is fontos, hiszen az olimpia után soha nem látott mértékben becsültük meg anyagi értelemben is, nem csak erkölcsi, hanem anyagi értelemben is a versenyzőinket, a sportolóinkat, szerintem ez így helyes. És az 1 milliárd forintos támogatás, amit most a kajakkenu szövetség kapott, az ennek a munkának szól.
Ennek volt bármi köze is ahhoz, hogy mondjuk, hogy finoman mondjam, akkor kisebb tüzek voltak felfedezhetőek a kajakkenu házatáján. Azért kérdezem ezt, mert tulajdonképpen ez volt az egyetlen olyan ügy, amiben én az elmúlt fél évben olvastam bírálatot öntől a MOB felé, hogy mintha nem lett volna tökéletes a Janics ügy kezelése.
Hát minden ügynek van tanúsága, hogy így fogalmazzak. Tehát én szerintem, most nem akartam itt személyeskedni, én vezetési elméletet oktatok a rendőrtiszti főiskolán, most már nemzeti közszolgálatnál rendészettudományi karán, 8 éve. Szerintem fontos, hogy egy vezető érzékelje a rábízott szervezetben dolgozó embereknek a gondjait, bajait, problémáit. És hát ezt nyilván lehet menedzselni, lehet orvosolni, ha időben fölismer egy vezető, és vezetőnek feladata, hogy ezeket a feladatokat elvégezze. Tehát ezt meg kell oldani, és hogyha nem érzékel időben a belső feszültségeket, a belső problémákat, akkor nyilván egyre nehezebb lesz orvosolni ezeket. Tehát idejében kell föllépni, amennyire csak lehet. Én ezért fogalmaztam meg némi nemű kritikát, hogy talán egy kicsit későn vagy kevésbé érzékelték a belső gondokat, bajokat. És hát ilyen kiváló versenyzők esetében, akiknek nyilván nagy szíve van, nagy lelke van, és hát nyilván nagyok az igények, meg nagyok a hibák is, meg az érzékenységük is nagyobb, nagyobb a lelkük is, igen, tehát oda kell figyelni. Talán nem éreztük azt, hogy ez kellő mértékben megtörtént, de mindegy, most már ugye mondhatnánk azt, hogy spondja rá, szerintem végül is a kajakkenu szövetség is tisztességesen kezelte ezt a helyzetet, a MOB is, de tanulni kell ebből, tehát figyelni kell a folyamatokat, meg kell becsülni az embereket, ápolni kell a lelkét is az embereknek, a sportolóknak, meg kell érteni a problémájukat, kell nyilván folyamatosan egymást is neveljük a kapcsolatok építése során. Tehát nagyobb empátiával kell azért figyelni ezeket a folyamatokat. Azért én hozzáteszem, hogy sok minden elhangzott, hogy akkor hány kajak sportoló nő vagy lány akar elmenni. Azért azt is vegyük észre, hogy azért közben jönnek haza is edzők is, sportolók is. Tehát azért Nagy László például, akinél sokáig dilemma volt, mondjuk az előző kormány időszakában nem nagyon mozgott a sportdiplomáciánk, meg az emberségünk sem, hogy hazahozzuk a kiváló versenyzőt. Lám-lám sikerült hazahoznunk. Itthon játszik, erősíti a magyar válogatottat, sőt a világ válogatottat is. Tehát egy óriási tehetség. Nyilván nem egy emberen múlik a magyar kézilabda jövője, de fontos, hogy, és fontos üzenete is van, hogy az ilyen emberek hazajönnek, és látják, hogy a kormányzat igen kiemelt ágazatnak tekinti a sportot, érdemes hazajönni, megbecsüli a sportolóit. Tehát vannak ilyen folyamatok is, én szeretném, hogyha ezek a folyamatok erősödnének föl. Hozzáteszem egyébként, hogy sok-sok magyar edző elment, sok-sok magyar versenyző elment az elmúlt időszaknak köszönhetően, ahol nem annyira volt szívügy a sport a kormányzati politika szinterén, és olyan hibák is történnek, amelyben azt láttuk, hogy a magyar edzők azt a tudást, amivel rendelkeznek, azt az adott országban, ami megfizetik őket, nem bántva őket, mondom ezt, teljes mértékben átadják. Ugye beszéltünk a harcművészetektől, hát egy karate mester vagy egy kung fu mester az nem adja át semmi pénzért a tudásának teljes tartalmát a tanítványoknak, az arra kiválasztottaknak majd átadja az utolsó pillanatában. Tehát fontos dolog, hogy azért egy ilyen nemzeti hovatartozás, most nem árványhajas magyarságra gondolok itt, hanem azért tudjuk azt, hogy ez a magyar iskolának köszönhető, a magyar emberek tehetsége tudása halmozódik föl, és azért nincs az a pénz, amiért mindent átadunk, mert ez a becsületnek is a kérdését már érintheti. Tehát ráadásul, aki szerintem országot cserél mindenféle ok nélkül csak a pénzért, tehát ez nem klubátigazolás. Tehát szerintem ezt a folyamatot is meg kell állítani, meg is állítottuk, én bízom benne, hogy ilyen nem nagyon lesz. Tehát az a helyes, hogy kiemelt ágazat a sport, megbecsüljük a sportolókat, szeretjük a sportolóinkat, nem csak megbecsüljük, nem csak tiszteljük őket, hanem szeretjük őket, sokat jelentenek nekünk, és akik a sportolóinkat meg felkészítik, ők is fontosak, legalább annyira, mint a sportoló maga. És ezt érzékeltetjük is.
Nem lenne igaz, hogy szívet cserél, aki hazát cserél. Megnézem az én sportvilágát. Egy időben a németeknél volt gyakorlat szinte, hogy gyakorlatilag aki szembe jött, mindenkit honosítottak. Nyilván a magyar sport is ért ezzel, tehát ne dugjuk a fejünket a homokba, olimpiai bajnokunk is van, aki gyakorlatilag honosított versenyző, de mintha a sport, szóval én nem tudom, nem haladt át egy kicsit az idő ezen a valóban tiszteletre méltó elven?
Hogyha nem lépünk és nem próbáljuk meg legalábbis, hogy mondjam, nehezíteni ezt a folyamatot, akkor szerintem eltorzul a világ. Tehát akkor valóban a nemzeti megjelenési lehetőségnek ez a módja is megszűnik. Most én nem bántom azokat, akik mondjuk vegyes házasság, vagy tehát mondjam, egy házasság révén kerülnek más országba, vagy valamilyen kötődése, de valamilyen kötődése legyen az az országhoz, azért az szerintem az fontos dolog.
De ne financiális legyen a kötődés. De
ne csak financiális legyen a kötődés, így van, mert az a pénz így is túl nagy jelentősége lett ebben a mai világban. A pénznek. Az ókori, tehát a görög időszakokban is, és a római időszakban az ókori olimpiáknak a végét is a túlzott mértékű financiális érdekek és az ehhez kapcsolódó hatalmi érdekek jelentették, tehát ez okozta a végét, amikor már megvásárolták a győzelmet maguknak különböző neves gazdag személyiségek, és az olimpiai fair play, az olimpiai tisztesség szűnt meg. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy persze nem álszent dolog ez, tehát nem erről van szó, hogy most itt minden teljesen a maga tisztaságában érvényesül, de egy biztos, hogy törekedni kell arra, hogy azért a hazáját ne cserélje le egy sportoló. Tehát ha mi meg tudjuk tenni a magunk házatáján azt, hogy megbecsüljük őket, ezt érzik ezt a megbecsülést, odafigyelünk rájuk, olimpiai járadékot kapnak, elismeréseket kapnak, tisztességesen sportolhatnak, létesítményeket fejlesztünk, olimpiai központokat építünk újjá is, és korszerűsítünk nagyon nagy pénzből, akkor szerintem kevesebb az esély arra, hogy elmenjenek tőlünk a kiváló sportolóink meg az edzőink. Ilyen eszközökkel érdemes és kell is küzdeni, hogy megtartsuk őket, és hát lássák a megbecsülést, érzékeljék ezt, és akkor szerintem jó úton járunk.
Az elmúlt egy évben is, amikor beszélgettem a sportvezetőkkel, a mi a baj a magyar sportban kérdésre az egyik visszatérő válasz az egyesületek helyzete volt. Amennyire tudom, hogy decemberben találkozott majdnem azt mondtam, hogy kiemelt sportegyesületek, ilyenek már nincsen, de a legfontosabb budapesti sportegyesületeknek az elnökeivel. Azért kérdezem ezt, hogy ebben kapcsolatban mi a következő lépés, mert ugye a rendszerváltozás után volt egy bizonyos fajta irányvonal, hogy a mammut klubokat leépítették, nem voltak már olyan sok szakosztályos klubok, vagy nem annyi, mint korábban. Ugyanakkor most például a Vasas esetében azt látom, hogy a Vasas újra építkezik. Sok mindent lehet mondani a Vasas támogatói körül, mondjuk azt, hogy a polgári kormánynak lenne minden esetben a híve, ezt azért talán nehézkes lenne, vagy legalábbis a köztudatban ez így él. Amennyire tudom, amikor politikus volt a Vasasnak a társadalmi elnök, akkor az nem polgári politikus volt. Mi a sportegyesületnek a lehetősége?
Nagyon-nagyon fontos tudnunk azt, hogy a sportolók a klubokban, az egyesületekben sportolnak. Tehát ők azért nem a mobban sportolnak, meg nem össze-vissza, hanem vannak patinás régi klubok, vannak újak is, nagyon sok-sok egyesület van, vannak egyszakosztályos sportegyesületek is, de egy biztos, hogy akik évtizedek óta a magyar sport gerincét adják, azok a klubok, azok az egyesületek, azokat meg kell becsülnünk. Támogatnunk kell, hogy megmaradjanak és hogy fejlődjenek. Én is ugye a Budapesti Honvéd Sportegyesület társadalmi elnöke voltam az elmúlt időszakban, mielőtt ez a megtiszteltetés jött, hogy sportért felelős államtitkárként dolgozhatom, és láttam belülről a létesítményeket, azokat a viszonyokat, amelyek azért régmúlt időket hoztak vissza, és vagy idéztek vissza, és nyilván a kor halad előre, és fejlődni kell. Tehát én azt látom, hogy szükség van arra, hogy az egyesületek működését, létesítményeit fejlesszük. Abban az előterjesztésben, amit a kormány elé viszünk hamarosan, egyeztetve a MOB vezetőivel, abban jelentős összeg szerepel, közel 2 milliárd forint arra a célra, hogy ezeket a nagy klubokat hát méltóbb körülmények közé hozzuk. Gondolok itt az edzők megbecsülésén is, tehát edzői fizetések rendszerét, az edzői életpálya modell megalkotása is fontos szelete ennek.
Ez egy új kezdeményezés, amennyire tudom, itt az edzők testülete is ért egyfajta kezdeményezéssel. Tulajdonképpen állami edzőnek neveznék ugye az edzőket, ami hát azért homlok egyenes más, mint ami az 50-es években takart ez a fogalom.
Így igaz.
Tulajdonképpen egy bizonyos fajta a futballra visszatérve, vagy futballhoz kapcsolva, ahogy ott egy licensz rendszer van, itt is bizonyos fajta képesítéssel kellene rendelkeznie annak, aki állami edző lehet.
Így van. Itt fontos a továbbképzés, fontos a szakma előmenetel, és hát aki pedig olimpiai bajnokot nevel, világbajnokot, Európa bajnokot, azokat az edzőket nyilván meg kell becsülnünk mindenkit, de őket pedig különösen. Meg is kell tartanunk, erről már részben beszéltünk az elején. És hát a klubok, ugye a fővárosban is azért, és Kósa Lajos alelnök úr mondta ezt el, illetve hát ő a Korcsa szövetség elnöke is elmondta azon a bizonyos miniszterelnöki beszélgetésen, hogy a fővárosi klubokat érdemes külön kategóriába sorolni. Tehát itt azért van 5-6-7 olyan nagy klub, patinás klub, akik azért, ha megnézzük a nemzetközi szerepléseinket, akkor döntően ők adják. Most ugye az olimpián a Honvéd volt a legeredményesebb egyesület, nyilván nem azért, mert én voltam az elnöke, hanem az edzőknek, meg a sportolóknak köszönhetően, de hát az Újpest, az MTK, a Vasas, Ferencváros, BVSC, Csepel talán még ide sorolható, tehát azért ezek a nagy klubok meghatározták itt az ország sportját is szinte, és hát nyilván örülünk annak, hogy nagyon sok vidéki klub is erősödik, tehát nagyon sok önkormányzat ebben komoly szerepet vállalást, ugye Debrecen, vagy a Kósorost említettem az előbb, de ugyanígy Székesfehérvár is említhetném, Győrt is említhetném, tehát ez fontos dolog, meg kell találnunk a partnereket, így van.
Simicskó Istvánt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkárát hallották. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke az Inforádióban közölte, a szervezet az évelején extra juttatásként kapott 1 milliárd forintos támogatást. Barát Etele kiemelte, az elnökség döntése értelmében ennek az összegnek a 60%-ára a klubok és a szakosztályok pályázhatnak. Hozzátette, ebből a pénzből az ország több pontján is részesülhetnek az egyesületek, amelyek a telephelyek fejlesztésére, működtetésére és az edzők díjazására fordíthatják a támogatásokat. Barát Etelét kérdeztük.
Hát ugye ezért tavaly mi már tavasszal az én kezdeményezésemből szívtuk azokat a legeredményesebb magyar egyéni sportágakat, akik hasonlóan nehéz sorsúak, mint mondjuk mi, de talán még rosszabb helyzetben is vannak, mert mi eredményességi oldalon talán a legjobban támogatott szövetség voltunk, ezt őszintén el kell mondani. Akkor már elfogadtunk egy olyan kérelmet az állam fele, az Olimpiai Bizottság fele, amelyik hát ezt a jogi rendszert és az anyagi támogatási rendszert kértük, hogy változtassa meg. Több irányból kerültünk nehéz helyzetbe, mert azáltal, hogy a nagy támogatók, mint a telekom cégek, vagy mint a bankok például, ugye hát egyrészt külön adókkal sújtottak, másrészt meg a külföldi tulajdonosaik nem igazán tudnak sportot támogatni kidéve egyet-egyet. Úgyhogy jelentősen szűkült az úgynevezett szabad piaci pénz elérése is. Több irányú személyes egyeztetésem volt nekem is állami vezetőkkel. A legfelsőbb szinten majd 14 sportág vezetői találkoztak a miniszterelnök úrral és az őt körülvevő sportot támogató vagy az iránt felelős személyekkel. Akkor kaptunk egy ígéretet rá, hogy egy vagy kétszeri alkalommal, ha lehet hosszabb távon fixen, kapnak ezek a sportágok egy külön támogatást. Amiről most beszünk, amit mi kaptunk 1 milliárd forintot, ez fölött van, ez egy extra támogatás. Jelent meg rögtön január legelején, ez még tavaly év végén a maradvány pénzzel kapcsolatos lehetőségre kötöttük ezt a szerződést. Itt alapvetően három nagy főterület támogatására, az egyik a klubok infrastruktúrájának, környezetének magasabb szintre emelése, a létesítmények működtetésének fenntarthatósága, érdekelt az, hogy olyan beruházásokat hozni létre, amelyik vagy bevételnövelők, vagy kiadáscsökkentők, például energiahatékonysági szempontú, vagy olyan sportszolgáltatást nyújtanak a civil szférának, amiből árbevételük van, tehát olyan létesményeket hoznak létre. A másik fő terület az a sportoló fiatalok számának jelentős növelése, az anyagi helyzetük támogatása, iskolázatsági szintjük emelése, és alapvetően az egészséges életmód terjesztése. Itt egy alapvetően egy új stratégiát fogadott el a Kajakkenu Szövetség elnöksége, egy közgyűlés elé, amelyik megpróbálja felerősíteni ennek a sportágnak a társadalmi kapcsolatrendszerét, a környezetbeágyazott, a tiszta víz, tiszta élet, tiszta, mit tudom én, tényleg környezet, iskolákba bevonva, családokkal együtt fejlesztve, tehát nem csak az e-sportra, persze az a csúcs, tehát az alapoknak a támogatására is jobban fordítani, és a harmadik pedig az edzők jövedelme, az elvégzett munka és eredményesség függvényében történő stabilizálása, munkafeltételeknek lehetőleg javítása. Tehát egy elég komplex programot hajtunk végre, hogy azonnal indítjuk ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket, és hát úgy próbáljuk megcsinálni, hogy más forrásokat is tudjunk hozzá illeszteni, ilyen európai pályázatokat, környezetvédelmi, energiahatékonysági, egészségügyel kapcsolatos pályázatokat. Önének hát természetesen olyan biztosítási rendszert fölépíteni, ami jobban stabilizálja, ösztönzi a pályán maradókat, iskolai oktatás, az ösztöndíj rendszer. Tehát nagyon-nagyon sok mindent indítunk el annak eredményében, hogy hát még lesz ennek folytatása is.
Egyébként az ország hány pontjára, hány klubhoz juthat ebből a pénzből?
Összességében olyan aktív klubunk, aki most ebből részesedik, ez több mint 80, gyakorlatilag lefedi az egész országot, ennek durván egy harmada van Budapesten, kétharmada több szerteszélye idézőjelvetéve, 6 régióra oszlik az ország, és ha ezt a pénzt így nagyon felosztom, most 600 millió kerül pályázati úton kiosztva, közel 8 millió átlagos, hát ezek lehet olyan 3, lehet olyan, hogy 20. De hát ezen kívül műhely támogatásra adunk pénzt, illetve van egy-két olyan fejlesztési kötelezettségünk, ami nem csak minket, hanem más sportágat is fog szolgálni, például a Velencei Tavi edzés és sportverseny központnak a fejlesztése, ami hát minősíthetetlen infrastruktúrális körülmények között van, elképzelhetetlen, több ezres, 6000-es gyerek létszámú versenyeknek nincs semmilyen normális kiszolgálása. Ilyen a szolnoki versenypálánk technikai felszerelése, rajtgépek, egyebek. Tovább, amit nagyon szívesen mondani kell, mert nagyon fontosnak tartom, hogy mi kezdtük el, és mi nyertük el azt a minősítési lehetőséget is, hogy a folyók mentén, a Duna mentén az úgynevezett lapátos megállóhelyeknek a minősítését végezzük, tehát olyan pontoknak a kifejlesztését, kiépítését, elismerését, ha más csinálja, ahol más sportágakkal együtt bicikliről lehet csónakba szállni, lehet kirándulni, futni, lovagolni, úszni, teniszezni, tehát különböző más sportágakkal közös bázisokat hozni létre, ami megint csak leginkább a szabad időt és az utánpótlást szolgálja.
Nagyon sok pénzre lehet majd pályázni, ez nagyon nagy segítség az egyesületeknek. Mennyire lesz szigorú az ellenőrzés önök részéről?
Ez egy jó kérdés nagyon. Itt már a tegnapi nap folyamán a mi ellenőrző bizottságunk megerősítve jelent meg, föl van kérve rá, és egyébként hagyd mondjam meg, hogy hát azért nálunk az éves költségvetésünk az attól függ, hogy milyen versenyeket rendezünk, azért 1 milliárd forintos nagyságrendet meghaladja. Hát eddig is minden állami és számvőszéki mindenfajta ellenőrzést kiálltunk, nagyon-nagyon kemény fegyelem van. Magát a pályázati kiírást is már olyanok készítik, akik részben ismerik az európai pályázati rendszernek a belső fegyelmét, illetve a pénzügyi ellenőrző bizottságunknak a kijelölt tagja is ebben részt vesz. Szintén regionális bontásban indul ez a pályázati rendszer, és olyan feltételekkel meg kell megfelelni. Ugye ez tulajdonképpen önrészt ad leginkább ezeknek az egyesületeknek, annak érdekében, hogy más pályázatokon sikeresen szerepelhessenek. Tehát a lehető legkomolyabb és legfegyelmezettebb eljárás szükséges.
Ugye volt egy sajtótájékoztató, amint Kolonics Györgyhöz köthető, hol és mit neveztek el Kolonics Györgyről?
Igen, a Magyar Kajakkenu Szövetség már 4 évvel ezelőtt kezdte fejleszteni, 3 évvel ezelőtt befejezett egy edzőközpontot, ami nem csak ennek a sportágnak, hanem többi sportág összehasonlítva is egy nagyon modern edzőközpont Csepel északi részén. Nagyon sok fajta funkciót szolgál, természetesen az e-sportot, de amellett az utánpótlás fiatalokat, sőt külföldi csapatoknak is sokszor helyet ad, nyári téli felkészülést egyáltalán szolgáló komoly létesítmény. Akkoriban részben a saját forrásból, részben az állami támogatásból és nagyobb részt Európai Uniós támogatásból tudtuk ezt a fejlesztést végrehajtani. Ez volt az első nagy kísérlet, amikor a kajakkenu nyitott teljes egészében a szabadidősportok, a turizmus, a sárkányhajó és más olyan ágak fele is, ami hát azt szolgálja, hogy legyen a sportágnak egy nagyon széles alapja, széles bázisa. Ugyanakkor ez egy olyan lépés is volt, amikor létrehoztunk egy olyan gazdasági szervezetet, amelyeknek azt kell bizonyítani, hogy itt saját lábunkra is tudunk állni, magyarul több legyen a bevétel, mint ami a kiadás, és egyszerre szolgáljon lehetőség szerint szövetségi bevételeket is. Hát ez volt a maga a létesítmény, és a Kolonis Gyuri rendkívül szép emlékezetű és nagyon szeretnivaló életutú és drámai sorsú kedves barátunkról neveztük el, és az mostantól kezdve a Kolonis György edzésközpontnak, edzőközpontnak nevezük ezt a létesítményt. Ennek a névadó ünnepsége volt, ott volt Simicska államtitkár úr is. Talán annyit még azért Kolonis Györgyre vissza emlékezve, nagyon-nagyon fontos most nem róla az életútjáról, hanem a szövetségről, hogy ezelőtt 15-18 évvel ugye a versenyzők nagyon rossz anyagi körülmények között, nagyon rossz infrastruktúrás körülmények között készültek föl, de hasonló szívvel, lélekkel, mint most a versenyekre. Úgyhogy itt elég nagy volt a kontraszt, mert végül is egy nagyon modern központot neveztünk el róla, de hát reméljük, hogy méltó lesz Kolonis György nevéhez.
Kolonis Györgyel kapcsolatban adódik a kérdés, hogy 2008-ban a pekingi olimpia előtt a felkészülés közepén hunyt el. Hogy látja az elmúlt években az ő példája, az mennyire ragadt át a következő generációkra, mert ezt mindenki elmondta róla sportáktól függetlenül, hogy ő ugye a magyar sportéletben is egy kivételes sportember volt.
Nagyon szépen emlékezett meg róla az egy sokszor világbajnok kollégánk Csabai Edvin, mert Vajda Attila és ők ketten méltatták Kolonis Györgyöt. Csabai Edvin azt mondta, hogy Kolonis György azért volt egy fantasztikus egyéniség, mert valóban egy művésze volt a sportnak. Az egyénisége, az életfelfogása, a megjelenésének a szépsége, a mosolya, az emberekhez való viszony egy ilyen elvarázsolt művészi alkatot tükrözött. Ugyanakkor viszont a keze egy erős, nehéz szint, durva, munkáskéz volt, és ez a kontraszt jellemezte Kolonis Gyurit a legjobban, aki ezt a nagyon lágy és szinte nőies lelkületét végül is egy iszonyú kemény napi 10-12 órás munkába vitte át, és lecserzett a bőre mindenfajta értelemben. Ezzel nyújtja a példát a mai sportolóknak is, hogy az ember a saját alkatától is szinte eltérve igen kemény akarattal mindent le tud győzni, és ilyen volt a Gyuri, hát egyetlen tudott legyőzni ezt a szívrendellenességet, amivel sajnos született.
És a fiatalokra mennyire ragadt át ez a mentalitás?
Én azt gondolom, hogy a magyar kajakkenu sportban ő egy igazi archetípusa a tisztességes, céltudatos sportolónak. Van egy olyan nagy versenyünk minden évben, július vége, augusztus elején, egy nagy ifjúsági utánpótlás verseny Velencén, amikor egy Györgyi emlékverseny, úgyhogy nincs olyan kis apró sportolója a szövetségnek, aki ne tudná, hogy kis Kolonis György. Egyébként most róla egy szobrot is fogunk ott Velencén, a velencei pálya mellett fölavatni, amit a terület országgyűlési képviselője és a térségfejlesztési tanács ajándékozott a sportteletnek. Tehát Kolonis a szó szerint, ha valamit lehet mondani, egy élő legenda, jelen van mindenkinek a hétköznapjával tudatában.
Barát Etelét, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.